Kegyelmes jó atyánk, köszönjük, hogy a természetben is adol esőt. Úgy kérünk, hogy lelkünkre is adj mennyi esőt, árazz a te igédet. Kérünk, hogy te eleven is meg a te igédet. Mi is szeretnénk elétozni azt a keveset, azt a két alat és az öt kenyeret, hogy te osz szét, te áld meg, te törd meg. Kérünk, hogy szólj hozzánk a mi szíveinkhez. Köszönjük, hogy te hűséges vagy. Köszönjük ez alkalma, és ajánlod magadat. Kérünk tégedet, hogy hadd tudjunk szomjazni, hadd tudjunk éhezni te után, azon a délutánon is. Amen.
Amen. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassunk a Szent Igéből a János Evangélium a 6. fejezetből, 27. verstől a 35. versig, majd a 48. verstől az 59-es igeversig terjedően. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nékik enni. Jézus pedig így válaszolt nékik. Bizony, bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. 48. versen folytatjuk. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk, bizony, bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított.
Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. A sötét, ha takarja a fény, nem lehet meglátni a
szép a ma délutáni igének a mottoja, Jézus Krisztus az élet kenyere. Megfigyeljük, hogy Jézus Krisztus mindenből kiemelkedik. Jézus Krisztus a minden profécia rámutat, és Istennek terve az Úr Jézus Krisztus körül forog, és hogy megfigyeljük a ma délutáni igénkben is az Úr Jézus Krisztus emelkedik ki. Már az Ószövetségben is Mózes az ő hálainekében magasztalja mindenhatót, magasztalja Isten, mint aki a pusztában enni adott az ő népének, mannát adott. A manna szó egy kérdésre lehet lefordítani, hogy mi ez. És sokszor a próbáltatás is jön a mi életünkben, sokszor mi is talán úgy reagálunk, hogy Istenhez, hogy mi ez, miért engedi meg Isten a mi életünkben. Sokszor nem az a megoldás, hogy a mi próbáltatásainkra kérdést kapjunk, vagy kifacsarjuk Istenből, hogy válaszol mi kérdésünk, hanem a legfontosabb az, hogy megmaradjunk Isten mellett a próbáltatásokban. Amikor az 50-es évek végén voltak ébredések, és sok lelkészek, lelkipásztorok, meg egyszerű tagok is azon fáradoztak, hogy legyen ébredések a gyülekezetekbe, ekkor a hatóságok nagyon súlyosan börtönbe vetették azokat, akik próbálták komolyan megélni a lelkéletet, és súlyos börtönbüntetés várt az ilyen emberekre, akik törekedtek az ébredés, hogy meglegyen a gyülekezetekbe. És ott a börtöncellában döbbentek rá valójában, hogy milyen fontos is az életnek kenyere, milyen fontos is Istennek igéje, mert elvétetett Istennek igéje ott a börtönből, és nem lehetett hosszú éveken át, nem olvashatták Istennek igéjét. És akkor az történt, hogy ott a börtönnek cellái között Isten gyermekei, még egyszerű paraszt emberek is élő bibliaként voltak ott a börtönnek celláiban, és ahhoz, hogy reggeli állítatot tudjanak tartani, az elméjükből felidéztek igeverseket is. Rádöbbentek sokan is ott a börtönek celláiban, hogy egyszerű paraszt emberek is sokszor nem ismert, nehezen ismert igeversekkel tudták buzdítani a cellában lévő társaikat, és tudtak elmékedni, tudtak állítatot gyakorolni. Hát sok nagyon fontos számunkra is Istennek élő igéje. Most, ahogy készültem, ismerem a példabeszédek könyve 30. rész 8. versét. A bölcs agúr többek között ezt kéri Istentől, hogy táplál engem hozzám illendő eleddel, a Károlyi fordítás szerint van így az ige. És ismerem ezt az igeverset, de most döbbentem rá tulajdonképpen, hogy milyen mélység is van ebben az igeversben. Ha megfigyeljük az életünkben, hogy Isten tudja mi szükségeinket, és ő dönt afelől, hogy milyen szükségeink, hogy mit adjon számunkra. Ha legtöbb embert megkérdeznénk, hogy hogyan is van a kenyérkéréssel, a munkai dologgal, az anyagi dolgaival, úgy azt mondanák, hogy elégedetlenek. Mindig azt mondanák, hogy nincsen ez, nincsen az, nincsen amaz. Lehet, hogy közülünk is sokan így volnának, hogyha úgy őszintén elbeszélgetnénk, vagy lehet, nem tudjuk őszintén megosztani egymással, de lehet, hogy a szívünkben az van, hogy nincs megelégedés. De aggór ezt kérte Istentől, hogy táplálj engem hozzám illő eledellel. Tehát Isten dönti el, hogy mi is illik hozzánk tulajdonképpen. Sokszor a megpróbáltatásban is, hogyha hálát tudunk adni a kevésért, vagy szinte az, amit talán nem is tudnánk elfogyasztani, de hogyha hálával tudunk jön Isten elő, még az is el lehet fogyasztani, az is kedves lehet a mi számunkra, hogyha van hála Isten felé a mi szívünkben. Ha megfigyeljük, nagyon csodálatos a mi Istenünk. Istennek van egy nem kevésre ismert neve, amit sokan nem tudják. Van egy olyan neve, hogy Emlők Istene. És Isten olyan helyzetben, látjuk a múltban is az ő népét, tudta táplálni, ahogy említettem, a mannával, vagy a kősziklából is tudott vizet fakasztani az ő népének. És sokszor mi is megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten olyan kilátástalan, nehéznek tűnő helyzetből tud minket vezetni, tud bennünket táplálni. Csodálatos, ami mennyi jó atyánk. Említettem eddig elsősorban a fizikai létből a kenyeret, de testvérek, ami nagyon fontos mi számunkra, hogy szomjozzuk valóban az Úr Jézus Krisztust. Lehet, hogy biztos, hogy sokaknak vannak nehéz kritikus helyzetei, lehet, hogy vannak közülünk, akiknek nincs munkahelye, és jó is, hogyha vágyakozz munkája után, de a leges, legfontosabb az, hogyha szomjózunk Jézus Krisztus után, az élő Isten után. Délőtt, hogy jöttem kifel a padból, egy testvérnőt láttam, rég nem láttam, lehet, hogy elkerültük egymást, és láttam, hogy ment, hogy adakozon a testvérnő, és tudtam, hogy volt időszak, hogy nem volt munkahely, és rákérdeztem, hogy van-e munkahely, és olyan örömmel mondta, hogy van munkahelye. Testvérek, sokszor úgy látjuk, mint hogyha Isten nem cseleked, nincs csoda az életünkben, de sokszor az is csoda, hogy van munkahelyünk, hogy említette egyik magyarországi lelkipásztor testvérünk, hogy ott azon a helyen, ahol ő szolgál, nincsen munkalehetőség, nincsenek gyárak, de egy tag sincs a gyülekezetben, aki munka nélküli lenne. Dicsőség legyen az Úrnak. Ahogy említettem, hogy Jézus Krisztus a szomjazni kell. Nagyon fontos, hogy vágyakozunk az Úr Jézus Krisztus után. Egy történetet hallottam egy prédikációban, hogy sok egyházban megtörténhetne az, hogy annyira megvannak szokva liturgiákkal a műsorokkal az egyházakban, hogy ami abszurdum, hogyha Isten meghalna, tehát ez egy abszurdum, és sok egyház nem venné észre, hogyha Isten meghalna, és folytatnák az ő Isten tiszteletüket, folytatnák a liturgiákat, és úgy magunk felé is fordulva, testvérek, lehet, hogy sokszor nem vagyunk elég érzékenyek, hogyha nincs ott az Úr Jézus a mi életünkben, sokszor nem is veszük észre, hogy lehet, hogy nincs ott az én szívemben, lehet, nincs ott az életemben az Úr Jézus Krisztus, és folytatjuk a mi életünket, hogy legyünk érzékenyek, hogyha nincs ott az Úr Jézus, szomjahozzunk, kiáltsunk utána, kérjük az ő segítségét. Lukács evangélium a 14. rész 15. versét idézném, a B mondatát. Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Testvérek, szeretném, hogyha úgy tudunk élni a mi föld életünket, hogy ne csak a fizikai életben lévő eledelért tudjunk munkálkodni, hanem majd ott az Úrral is együtt legyünk. Kívánom ezt mindannyiunk számára. Amen. Újból az ének a szolgálatát kérjük, és azt követők Szabó Rebeka testvérünk szolgálatát hallgatjuk meg.
Oh, it's so good. először is szeretném megköszönni a testvérek szeretetét, imáját, amit értünk, bocsátottak az elmúlt hónapokba. Aztán szeretnék bizonyságot tenni arról, aki adt az Úr küldött el, az Atya, Jézus Krisztusról. Amikor elolvastam az ígét, és azt mondja, hogy az íge, hogy akit elküldött az Atya, higgyetek ő benne. És úgy elgondolkoztam, hogy csak ezek lennék Isten dolgai, hogy higgyünk ő benne. És mégis azt látom, hogy olyan sokan lelki szegények, és valójában csak nem hisznek Jézus Krisztusban. Szeretném én ezt az életkenyéret osztogatni naponként az embereknek, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, és ne legyenek éhesek, hanem teljenek meg ő vele naponként. Turmezei Erzsébet, kegyelem kenyér. Ha kimondod, kegyelem kenyér, nincs telenek inségére gondolsz. Segítségül, szeretet nélkül, odavetett ingyen falatra. Íze keserű, elfogadni nehéz, de élni kell, hiszen a nyomorult test enni kér. Megalázó még a neve is, kegyelem kenyér. De ez a név egyszerre olyan drága lett nekem, napok óta boldogan ismételgetem. Titokzatos súlyát ámulva mérem, hisz azon élek esztendők óta, kegyelem kenyéren. Naponta új erőt ad az úton, s megfizetni, megszolgálni, meghálálni nem tudom. De ég, föld minden kincsével felér, az élet kenyere. Jézus Krisztus, a kegyelem kenyér. Amen.
Hú, a zenekar szolgálatát kérjük, és azt követőleg Nagy Katalin fog szolgálni. Thank you.
Megtartom. Megtartom, Uram, szent beszéded. Megőrzöm annak minden szavát. Csak így tudok haladni veled, s elérni a dicső Kánaánt. Kísértő nem győz, bűn nem gyötör, ha áldott igéd bennem marad. Nem gyilkolja lelkem, pokor tör, mert szavad mindig új erőt ad. És győzelemre jutok véled, hitem, reményem újra éled. Megtartom, Uram, szent igédet, ha csüggedek, zúg bűnök árja, áldott lesz, s értékes az élet, mert szent igéd azt által járja. Üdvét lelkem csak nálad leli, ha betelik élő igéd. Vak sötétben fénygyul, és szívem kebleden békét nyer. Csak nálad van vigasztalásom, békém kebleden megtalálom. Megtartom, Uram, szent igédet, van benne vigasz, áldás, öröm. Átragyog földön túli élet, ha lelkem előtted kiöntöm. Csak úgy élhet igazán lelkem, ha veled járok minden uton. Örömmel telik be a szívem, nyugalmam benned megtalálom. Reám ragyog égi fénysugár, és lelkemre örök élet vár.
Ismét a fúvózenekar dicsőít az Urat, és azt követően Szeredai Ottilia szolgálatát kérjük.
Volt bennem, hogy nekünk hívőknek, akik az Úrral szoros kapcsolatban vagyunk, akármikor Akár megkérnek, akár nem, készen kell legyünk arra, hogy az üzenetet, amit mi kaptunk, azt továbbadjuk másnak. Osztogassuk úgymond az élet kenyerét, Istennek az igéjét. Az elmúlt időben Isten a szívemre nehezítette úgy a kolléganőimet a munkahelyem. Sajnos egyikőjük se áll kapcsolatban Istennel, nem is mondhatni, hogy vallásosak, és hát próbálkozok igeverseket olvasni nekik, vittem be egy román bibliát, vagy egy igekártyára ráírom, vagy hogyha valami van velük, történik, akkor mindig próbálok hozni egy-egy bátorítás számukra, de sokszor nem nagy sikerrel, vagy olyan értetlenkedve fogadják, és úgy olyankor nagyon úgy megfáradok egyszer-egyszer, és úgy elcsüggedek, hogy van ennek értelme, vagy hogy magyarázzam meg nekik, és olyankor mindig kérem Istennek a segítségét, és egyik ilyen nap volt, amikor hazamentem, és egy verses kötetet vettem a kezembe, és így olvasgattam a verseket, és egy nagyon odaillő vers volt, Isten úgymond megfedett, és rámutatott arra, hogyha meg is vagyunk fáradva, vagy hogyha mi azt gondoljuk, hogy nem alkalmas, vagy nem tudunk úgy szólni, akkor nézzünk rá, és igenis ő erőt tud adni a bizonyságtevésre. Ezt a verset szeretném elmondani. Jézust nézd! Ha hangulatod kissé szintelen, és erőt vesz rajtad a félelem, a fáradtság, vagy tán a közöny, tudd meg, hogy semmi közöd a bajokhoz, mik háborítanak, és szürke fájtlat rád borítanak, hogy ne lássad a fénylő távolt, mi a kereszt óta világolt minden megfáradtnak. Jézust nézd mindig, mindenhol, és szétszakad a szürke fátyol. Szeretetet, békét kínálva, minden nap jön harcodat látva, értve, mert mindezt a földön átélte. Tudja sorsod buktatóit, tudja utad mikor, merre visz. Ha Péter lennél, kérdi, szeretsz-e még? Ha Tamás lennél, mutatja sebét. Ha hangulatod fáradt, szintelen, nézd, hogy ragyog a végtelen körülötted, mit Isten betölt. Borulj le nagysága előtt. Amen.
Újból a zenekar fogja az Urat dicsőíteni, és azt követően most is Ildikó nőtestvér kérjük a szolgálata.
Thank you. Tegnap kaptam egy folyóiratot, megnézegettem, volt benne egy igevers, és megtanultam, el is mondom. A veszendő áldása szállt rám, az özvegynek szívét megörvendeztettem. Jobb könyvében van megírva, 29. rész, 13. vers. Gondolkoztam, nem egészen úgy értettem, de mellette volt egy kicsi történet, ami igen-igen szépen rávilágított, megmagyarázta nekem. Ezt fogom elolvasni a testvéreknek is, hogy megértsük. Más fordításban ez így van, így hangzik, hogy a halandó, a halódónak áldása szállt rám, és azt tettem, hogy az özvegy szíve énekeljen. Egy bátor édesapa bátortalan fiát elküldi látogatni, és erről szól a történet. Szüleim többek között azt látták feladatuknak Isten országában, hogy hívő testvéreket látogassanak, olvassanak nekik Isten igéjéből, és hitben erősítsék őket. Ebéd közben beszélték meg ezt a szolgálatot. Édesapám hamarosan tudta, kit kell egy látogatással megörvendeztetnie. Arthur elmehetne Lina anyóhoz, javasolta édesanyám. Olvashatna egy igét neki, és tarthatna rövid áhítatot. Megrémültem. Én túl fiatal vagyok az ilyen szolgálathoz, tiltakoztam. Anyámnak azonban más volt a véleménye, és édesapám szó nélkül rábólintott. Így reszketve és tétovázva útnak indultam. Közben jó néhányszor megálltam, elővettem zsebemből az új szövetséget, és fontolgattam, mit is olvasak ennek a kedves öreg nagyanyónak, és mit mondjak róla. A megmegállások ellenére végül célhoz értem. Félénken köszöntöttem az idős nőtestvért, és bejelentettem, hogy édesanyám engem küldött. Nagyon szép, hogy eljöttél. Örvendett az asszony. Van nálad Biblia? Elővettem az Új Testamentumot, de még mindig nem tudtam, hogy mit olvassak. Lapozd kérlek a 34. Zsoltárt, és olvasd el nekem, biztatott az idős néni. Engedtem a felszólításnak, és olvasni kezdtem. De mit mondjak erről a szövegről, kérdeztem magamtól olvasás közben. Nem kellett volna aggódnom. Mikor az olvasást befejeztem, a kedves nagyanyó megmagyarázta a felolvasott ige értelmét. Most még imádkozunk együtt, zárta le az oktatást. Búcsúzásnál fejemre helyezte a kezét, és megáldott. Ez bátorító kezdete volt egy áldott látogató szolgálatnak. Hiszen már Jób is így szól. A veszni indultnak áldása szállt rám, az özvegynek szívét megörvendeztettem. Ezt azért olvastam fel, mert a délelőtt arról hallottunk, hogy legyünk bátor keresztények. Hát kezdetben nem vagyunk bátrak, de Isten megbátorít, és ad mellénk egy-egy bátor lendületet adó testvért, aki megsegít, és Isten pedig lelkével megtámogat, úgyhogy mindannyiunknak van szolgálatunk. És segítsen az Úr, hogy találjuk meg, és ezt megtapasztaljuk, hogy visszahasson az Isten áldása ránk. Amen.
Thank you.
köszöntsem én is a gyülekezetet az Úr nevében ma délután is. Most az énekar szolgálatát kérjük, és utána az ige hirdetése következik.
Istennek örömet
szaporítás másnapján történt. Még mindenkiben friss volt a kenyérnek az íze, még annyira eleven volt az, amit átéltek a tónak a túlsó partján, és azt vették észre, volt még egy nagy idő, mondjuk egy vihar azon az éjszakán, a két nap között, azt észrevették az emberek, hogy a tanítványok beszálltak a hajóba és átmentek, de Jézus nem volt köztük. Ő valahogy közöttük elment, fölment a hegyre imádkozni, csendességet gyakorolni. És aztán jöttek más hajók, és hozták a hírt, hogy hoppá, ott van Kapernaumnál, menjetek oda, mert ott van most újból az ő tanítványaival. És az emberek újból köré sereglettek, és az derül ki a 22. versből, hogy a beszédét az Úr Jézus megkezdte kinn a szabadban, és benne a zsinagógában fejezte be. Hát valószínű egy ilyen szabadtéri mozgó ige hirdetés volt, amikor vele együtt ment a tömeg, és aki aztán befért, bement vele együtt a zsinagógába, és ott ért véget az 59. vers beszámolása szerint. A kenyér puha volt ugyan, de az utána következő beszéd kemény. És ezt nem tudták egyeztetni a hallgatók. Arra számítottak, hogy ma is lesz egy ugyanolyan finom, puha kenyér, mint tegnap. Erre feljött egy kemény beszéd, és azt olvassuk a 60. versben, hogy tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt, és ott hagyták. Hát hogy tudott az Úr Jézus egy ilyen keményet prédikálni, vagy mondani az embereknek, mivel riasztotta el? Vagy mi volt ebben olyan kemény? És nem nagyon értettem, hogy hát az Úr Jézus lényegében a tegnap történteket ültette át lelki értelemre. És emiatt kellett annyira megharagudjanak a hallgatók. Testvérek, néha mi sem tudjuk megmagyarázni, hogy miért találjuk keménynek a jézusi beszédet. Nem tudjuk szavakba foglalni, csak érezzük a szívünk mélyén, hogy kemény. És én ezt nem bírom. Valami ott bennem nem bírja. Az énem nem bírja azt, amit Jézus nekem akar elmondani. Úgy érzem, hogy szívemen talál, és ezt mintha nekem találták volna ki, miért éppen megint rólam prédikálnak. És ha nem is tudjuk szavakba önteni, de talán ugyanezt váltja ki bennünk is, mint néhány tanítványban, akik el is mondták, hogy ez kemény beszéd, ki bír ezt hallgatni, és elmentek Jézustól. Az Úr Jézus, amikor látta, hogy újból körülveszik az emberek, és azt mondja nekik, ti nem azért jöttetek most ide, mert reálmagytok kíváncsiak, vagy a lelketek annyira érdekel. Jól laktatok, jól esett tegnap, és most jöttetek újból, mert kellene újból abból a kenyérből enni. Nagyon keményen fogalmazta meg az Úr. Amikor az embereket minden illúzióból kivetkőztetett, és azt mondja, látok bele a lelketekbe, hiába mondtok akármit, én tudom, hogy a lelked mélyén ez van, semmi más nem érdekel, csak a gyomrod, hogy jól lakjál. Az Úr Jézus mondja is a laodíciai gyülekezetnek, hogy te azt gondolod, hogy gazdag vagy, mind jól megy sorod, de te vagy a vak és a mezítelen. Jézus előtt, amikor megjelenünk, akkor belelát a szívünk mélyébe, a lelkünk mélyébe, és nem kell senki sem ellemezzen bennünket. És ekkor azt mondja az Úr Jézus, hogy ti ettetek ebből. Jól laktatok. Aztán a ti szüleitek ettek a mannából, ami még egy, az is szintén egy csodálatos eledel volt. A különbség az volt, hogy a manna fentről szállt le, ugye az égből. Mire kimentek, már ott volt leszállva, mint a harmat, vagy a harmattal együtt szállt le. És ez a tegnapi kenyér pedig egyszerűen megsokosodott. Nem a semmiből lett, nem varázsolta Jézus, bár megtehette volna, hogy egy szavára előálljon a kenyér. De ő megfogta a meglévő kenyeret, és azt sokasította meg. Ami a gyermeknek a kezében volt, aztán oda került Fülöpnek a kezébe, később Jézus kezébe, és mivel imádkozott érte, a mennyei atya megsokasította azt a meglévő kenyeret. Titeket ez ragadott meg, de hadd beszéljek nektek arról, hogy én vagyok az élet kenyere. Ez a kenyér, amit ettetek, ettől még meg lehet halni. Nem azért, mert megettétek, hanem meg fogtok halni, akár mennyit is ennétek belőle, mert egyszer álljon az ideje, hogy meghaljunk. De az a kenyér, amit én hoztam, az egészen másról szól. Ami először is felháborította az embereket, és itt szeretnék három dologról beszélni, hogy mit jelent az, hogy Jézus az életnek a kenyere. Először is az háborította fel a Biblia szerint, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy a mennyből szállt alá ez a kenyér. Én vagyok az a kenyér, amelyik a mennyből szállt alá. Nem akarták elfogadni, hogy Jézus maga a Krisztus, aki a mennyből, az atyától szállt le. Nem akarták elfogadni az isteni eredetét Jézusnak. Benne csak egy embert, egy csodatevőt, egy nagy tanítót láttak, de nem fért a fejükben, és ezt nem fogadták el. És ez volt az első dolog, ami felháborította őket. Pedig Jézus itt arról beszél, hogy ahogyan Isten megalkotott benneteket, test, lélek, szellemként alkotott meg, ezért vagytok a teremtés koronája, mert Isten így alkotott meg, ahogyan a testeteknek, lelketeknek táplálékra van szüksége, szellemeteknek is táplálékra van szüksége, és hogy egyszerűbb legyen, érthetőbb, lelket fogok mondani, a lelkednek is egy egészen más dimenziójú élete kell legyen. És ha nem kaptad meg ezt a kenyeret, még halott vagy. Halott a lelked. Lelkünknek más ételre van szüksége. Az Úr Jézus ezzel azt mondta, hogy aki még velem nem találkozott, az nem is tudja, mi az élet. Él fizikailag, de az életnek az igazi dimenzióit, ahogyan Isten megalkotott, ahogyan Isten gazdagságával fel akarja ruházni az életedet, te azzal még nem is találkoztál. Ezért jöttem le a mennyből, és az én eljövetelem keresztezte a ti útatokat. Eljön minden embernek az életében az a pillanat, amikor a mennyei keresztezi a földit. És döntenie kell, hogy feltámad a halálból, vagy pedig marad örökre a szellemi sötétségben és halálban. Erről beszél nagyon világosan az Úr Jézus Nikodémusnak is. Amikor Nikodémus eljött hozzá, hogy beszélgessen vele, az Úr Jézus azt mondta, Nikodémus, itt annyira más dologról van szó. Én csak úgy tudom neked elmondani, hogy újból meg kell szülesz. Minden ember megszületett fizikailag, kapott egy életet Istentől, de még egyszer meg kell születni. Lelkileg. Van lelked, Nikodémus? Mikor fog élni a te lelked? Mikor születsz meg újból? És a tanító nem értette. Így vagyunk mi is addig, míg igazán nem találkozunk az Úr Jézussal, míg be nem költözik az életünkben, nem értjük, mi az a másik élet. Együtt élünk az emberekkel, az emberek között, de a hívő embereknek van egy másik életük, egy lelki életük, egy szellemi életük, amit attól kezdve élnek, mióta az élet kenyerével találkoztak. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy én adom az életemet, értetek, én vagyok az élet kenyere. Azt is mondja, hogy én vagyok az élő kenyér, és rajtam kívül nincs élet. Megtapasztaltad már ezt? Emlékszem, néha egy Nagy Károly testvér, aki ugye az ébredésnek egy vezér egyénisége volt, mindig még magam előtt van, ahogyan találkoztunk, és tüzes szemekkel odaállt, és megfogta a kezünket, köszönt. Néhány szó után, néhány mondat után már mindjárt azt a kérdést tette fel. Na és hogy vagy lelkileg? Hogy vagy lelkileg? Talán ez volt az egyik ilyen jelmondata az ébredésnek, akik emlékeznek rá, mikor Isten felébresztett bennünket. Hogy vagy lelkileg? És amikor találkoztunk egymással, mindjárt ez volt az első kérdés. Hogy vagy lelkileg? És ma délután az Úr szeretné megkérdezni, hogy vagy lelkileg? A lelkednek mennyei eredetű kenyérre van szüksége. Persze az ember az Édenkertben elveszítette a lelki életét. Meghalt Isten számára. Abban a pillanatban, amikor vétkezett, megszakadt ez az élő kapcsolata az Atyával, Istennel. És attól kezdve az ördög kitalált más táplálékot, hogy az embernek a lelkét tömje különféle eledelekkel, hogy ne éhezzen a mennyei dolgok után. És ha megnézzük az emberiség történelmét, össze lehetne így is foglalni, hogy a mennyei eledel pótló gyűjtemény, amit az ember kidolgozott, hogy a lelkét táplálja ezzel. De semmi sem elégít meg, semmi sem tölt be, csak az Úr Jézus Krisztussal való igazi találkozás. Hogy valaki megkapta már ezt a kenyeret, az Úr Jézus bejött az életében, annak nagyon pontos jelei vannak. Úgy, ahogy fizikailag élünk, ugyanúgy a lelki életnek is vannak jelei. Tehát ez nem egy elméleti dolog, hanem a valóságban nagyon is látszik, hogy valakinek van-e új élete, vagy nincs. Aki Jézus Krisztusból táplálkozott, és elfogadta őt, mint mennyei kenyeret, rábízta az életét, megnyílik a szeme, megnyílik a hallása, a lelki érzékei működnek, cselekedetei, lelki cselekedetei, és ezek a jelek követik őt. És azonnal látszik egy emberen, hogy mi ez megszületett. Ennek lelki élete van. Az Úr Jézus volt a mennyből érkező, vagy mennyből leszállott kenyér. Az Úr Jézus azt is elmondta, és itt a hasonlatot használja a mannával kapcsolatosan. A zsidók nagyon jól tudták, hogy majd, amikor eljön a Mesiás, ő majd hozza nekünk a mennyei eledelt. És azt is mondták, tudjuk, hogy Mózes adta nekünk a mannát a pusztában, de te milyen jelt adsz nekünk? És az Úr Jézus megmarad emellett a hasonlat mellett, hogy úgy, mint a ti szüleitek, az őseitek ették a mannát annak idején a pusztában. Nem Mózes adta, hanem Istentől jött. Úgy, ahogy én is Istentől jöttem le. És szeretnék rámutatni, hogy miben hasonlít a manna az Úr Jézusra, mint az életnek a kenyerére. Hát először is a mannát napi rendszerességgel kellett gyűjteni és fogyasztani. Nem lehetett eltenni következő napra, kivéve melyik nap? Igen, amit pénteken szedtek, az szombatra is elég volt. És a hét első napján újból jött a manna. Tehát napi rendszerességgel kellett ezt gyűjteni és fogyasztani. Az Úr Jézus, ez úgy érzem, hogy ez egy olyan hasonlat, ami a lelki életben is igazság. Az Úr Jézussal szükséges ez a napi rendszeresség, ez a találkozás. Ő felkínálja önmagát, ami számunkra, és mindig frisset akar nekünk adni. Táplálni akarja mi lelkünket napi rendszerességgel. És olyan jó az, amikor valaki megszületik lélekben, lélek által, megtanulja azt, hogy minden nap friss eledelt kapjon az Úrtól. És azt a kenyeret megkapja tőle, a lelki táplálékot. Aztán a következő hasonlat az, hogy ez a manna minden korosztály számára ehető volt. Kivéve ugye a csecsemők, akik ugye még anyatején nőttek fel, de a pusztai vándorlás alatt, a 40 év alatt mindenkinek az igényeit kielégítette. A legkisebb gyerektől a legidősebb betegek is, emberek is, bocsánat, akiknek már talán foguk sem volt, ők is meg tudták enni a mannát, mindenkinek jó volt és kielégítő volt. Olyan csodálatos az, hogy az az eledel, amit az Úr Jézus ad. A megtérés nem csak a felnőtteknek szól. A lelki élet a gyerekeknek is szól, az időseknek is szól, mindenkinek szól. És van táplálék mindenkinek a számára. Mondja is az ige, hogy akik megszülettetek, mint csecsemők, a lelki tej után vágyakozzatok. És azt mondja, olyan, mint a tej. Gyerekek számára is érthető az. Aztán beszél arról az ige, hogy vannak, akik zöldséget esznek. És aki gyengébb a hitben, azok zöldséget esznek, mondja Pál apostol. Tehát az ige olyan, az Úr jelenléte, az Úr Jézus számunkra, mint a gyengélkedőnek, vagy a gyengének a zöldség. Aztán jön a keményebb eledel is. Mindenkinek, minden korosztálynak jó ez. Aztán a manna teljesen betöltötte az igényeket. Megelégít. Az Úr Jézus megelégít, betölt. Az ő jelenléte elégséges. Nincs hiányérzetünk ő mellette. Bármilyen korban, bármilyen helyzetben ő elégséges a mi számunkra. És még egy utolsó dolog ezzel kapcsolatosan, személyesen kellett gyűjteni. Nem lehetett a szomszédnak, mindenki személyesen kellett, minden család személyesen kellett magának szedje a mannát. Az élet kenyerét is mindenki személyesen kapja meg. Nem lehet átruházni. Bár van felelősségünk a családon belül, hogy mit teszünk fel az asztalra, a mindennapi kenyér mellett még oda tesszük-e az élet kenyerét is a családunk számára. Tehát a manna a rendszeres táplálkozás, a hívő élet rendszerességét, annak szép pontos megélését mutatja be. Mindig bukás és elesés következik, amikor megszakad ez a rendszeresség. És csak néhány dolgot hadd mondjak el azzal kapcsolatosan, hogy mi mindenhez vezet a rendszeres táplálkozásnak a hiánya. Ugye fizikai értelemben ezt nem kell sokat magyarázzuk. Mindenki tudja, mit jelent az, hogy amikor elkezd korogni a gyomrunk, és mégsem eszünk. És eljön a következő nap, és még akkor sem eszünk. Mi történik akkor? Gondoljuk, hogy a mi lelkünk másképp van. Lelki gyengeséghez, erőnlét hiányhoz vezet az, amikor nincs meg ez a rendszeresség. Erőtlenség. Pál apostol mondja, hogy voltak olyanok, akik úgy úrvacsoráztak, megjelentek ugyan a közösségben, hozzányúltak ugyan a kenyérhez, de erőtelenek voltak, betegek voltak a közösségben. Azért, mert megszakadt, valahol megszakadt ez a rendszeresség, ez az élő kapcsolat az élet kenyerével. Mindig gyengeséghez vezet, elgyengülünk. és amikor elgyengülünk, nem vagyunk képesek a munka végzésére. És a legtöbbször azért nem tudunk lelki munkát végezni, vagy missziózni, mert valahol elgyengültünk. És ilyenkor a legtöbbször ingerülté válunk, mert hiányzik az étel. Zúgolódunk, panaszkodunk, ingerlékenyek vagyunk. Aztán tovább halad, ez akkor betegséghez is vezethet. Megromlik a látásunk. Lelkileg már nem élük úgy a lelki életet, ahogyan kellene. Homályosodni kezd a látásunk. A Bibliából is, de homályosodni kezd a látásunk, mással kapcsolatban, a gyülekezettel kapcsolatosan is, a testvéreinkkel kapcsolatosan is. A hallásunk megbetegszik, különböző szerveink betegednek meg. Azért, mert megszakadt ez a rendszeres, élő táplálkozás. Betegséghez vezet. És azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott levélben, hogy szenvedi az egyik tag úgy, hogy a többi ne érezné. Nem érzik azt rajtad, hogy beteg vagy. Gondolod, hogy ez egy privát ügy? A gyülekezetben azonnal érzik azt, ha egy tag meggyengül, sebezhetővé, beteggé válik, szenved vele együtt a többi. És aztán, ami még veszélyesebb, ha nem táplálkozunk rendszeresen, akkor igyekszünk mással kitölteni, vagy betölteni az éhségünket. És kezdjük észrevenni, hogy az a közösség, amely minket az üdvösségre segített, amelyik elsegített az Úr Jézushoz, kezdjük észrevenni, hogy hát ebben több a hiba, mint a pozitívum. És azt kezdjük észrevenni, hogy hát itt már nincs is lelki táplálék nekem, menjek, keresek valahol máshol. És igyekszek másféle eledelekkel betölteni magamat. És van válogatni való, van kínálat bőségesen. Én örülök, hogy nincs olyan sokféle gyülekezet Szatmáron. De már elég sok várost Romániában is előzönlött különféle szekta, különféle tanítás. Az elején csak árnyalati különbségek vannak. És aztán kiderül, hogy nem is igazán az élő kenyér, vagy az élet kenyere ott a táplálék. Isten őrizzen meg attól, hogy mással igyekezzünk pótolni azt, amit tőle tanultunk, amit tőle vettünk. Azt a kenyeret, amit tőle kaptunk. Aztán szeretnék végül egy mélyebb dimenziójára rámutatni ennek az igazságnak, amit az Úr Jézus mondott, hogy én vagyok az életnek kenyere. És pedig az, amikor azt mondja, hogy az én testem igazi kenyér. Az én testem ti érettetek megtöretik. És ha valaki, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Ez már egy mélyebb dimenziója ennek az igazságnak. Hogy értsük ezt? Ennek a külső jele az úrvacsora, de ennek egy sokkal mélyebb benső valóság kell legyen a hordozója. Nagyon sok hitvita történt az évszázadok során az úrvacsorával kapcsolatosan, hogy mit is fejez az ki. De nem is inkább az, hanem maga a jegyek, azok a jegyek átszellemülnek-e Krisztus testévé vagy vérévé válik az abban a pillanatban, amikor hozzányúlunk, vagy magunkhoz veszük, vagy hogyan értsük ezt, amit az Úr Jézus elmondott, hogy az én testem valóban kenyér, igazi kenyér. Én azt hiszem, hogy Ez egy külső jel, ami benső valóság nélkül üres. Múlt vasárnap, amikor vittem az úrvacsorát, az egyik sorban az anyuka mellett ült a kisfia, és mire észbe kaptunk volna, a kisfiú odakapott, és vett magának egy darab kenyeret. És látták volna a testvérek a rémületet az anyuka arcán, de már a kenyér ott volt, és azt mondta, ezt nem adom. Hát úgy érzem, hogy nem történt semmilyen szentségtörés ezáltal, hogy ő hozzányúlt ahhoz. Bár nem helyes, nem tanítjuk mi a gyermekeinket erre. Sokkal nagyobbat hibázott és vétkezett az, aki kivette, és nem kellett volna kivennie. Mit kell ez hordozzon? Amikor az Úr Jézus arról beszélt, hogy egyetek ebből, ez egy olyan benső közösségről beszél, egy olyan benső egyesülésről Krisztussal, amit csak azok élnek át, akiknek rendszeres, élő kapcsolatuk van az Úr Jézussal. A Krisztussal való teljes egyéválásról beszél ez. Nem magáról, erről az aktusról, hogy időnként mi úrvacsorázunk és hozzányúlunk, hanem az a valóság, ami emögött van. És erről azt írja Pál apostol a Galata 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy lehet ezt megmagyarázni jobban? Él bennem a Krisztus. Annyira közösségben vagyok ő vele, annyira enyém az a mennyei kenyér, hogy bennem él. És olyan rendszeres, olyan szoros ez a kapcsolat, hogy én már meghaltam. És ez az élet, amit élek, bár fizikai és lelki életnek az ötvözete ez, de bennem lényegében Krisztus él, nem én élek. Máshol Pál apostol ugyanezt az igazságot a Kolossé 3:16-ban úgy fejezi ki, hogy Krisztusnak beszéde lakjék ti bennetek gazdagon. És ez a kifejezés ragadott meg. Mert hogy Krisztus bennünk lakik, erről beszél a Galata 2:20-ban is. Én meghaltam, és ő él bennem. Még én nem haltam meg, ő nem élhet igazán bennem. De itt azt mondja, hogy Krisztus beszéde lakjon ti bennetek gazdagon. Az Úr Jézus beszéde, ez a táplálék, ami számunkra. Senki sem mondhatja azt, hogy számára Krisztus olyan, mint kenyér, hogyha az ő beszéde nem lakik ő benne gazdagon. Biblia nélkül nem lehet megtérni, és Biblia nélkül nem lehet hívő életet élni. Ezt nem győzöm hangsúlyozni a cigány misszióban. Néha én is részt veszek Ákoson a felkészítőkben, és mostanában újból többet beszélgettünk velük, és azt kérdezték, de mit csináljak én, ha nem tudok olvasni? Van DVD lejátszód? Van. Na én megírom CD-re az Új Szövetséget. Színészek felmondják szépen részről, versről, versre, hallgassad. Mert ha Krisztus beszéde nem lakik benned gazdagon, mi lesz veled? Nem valósulhat ez meg. Csak álom. És ezt az álmot a valóság olyan hamar elsöpri. Biblia nélkül, Biblia olvasása nélkül, megélése nélkül nincs hívő élet. És a következő helyen, az Efézusiakhoz írott levél 5. rész 32. versében gyönyörűen beszél Pál apostol szintén erről a valóságról, amikor a gyülekezetbe való tökéletes, teljes beépülésről beszél Pál apostol. Ott beszél a házastársi kapcsolatról. Az 5. részben leír, hogy hogyan szeresse a férj a feleséget, a feleség hogyan engedelmeskedjen, és viszont szeresse az ő férjét. Erről a csodálatos egységről beszél, és azzal fejezi be a 32. versben, hogy miről is beszélek én? Én Krisztusról és az ő egyházáról, gyülekezetéről beszélek. Felette nagy titok ez. Ez egy olyan nagy titok, és csak azok élik át, akik igazán beépültek ebbe. Nem lehet egyedül megélni ezt. Nem lehet elmondani azt, hogy számomra Krisztus az élet kenyere, hogyha nem tudtál beépülni egy helyi gyülekezetben, és nem vagy annak a szerves része, mert Jézus Krisztus azonosul a gyülekezettel, és azt mondja, hogy Krisztus teste a gyülekezet. És azok, akik a Krisztus testével táplálkoznak, amire azt mondta az Úr Jézus, hogy igazi kenyér, azok teljesen beépülnek a gyülekezetbe. Mi gátolja meg a teljes beépülésedet? Mindegy, hogy hol ülsz, itt elől, vagy akár a karzat legvégén. Beépültél-e igazán? Érzed, hogy szíved minden dobbanása a Krisztus testével egyenlő? Meddig jutottál el ebben? Megbotránkoztak benne, és sokan a tanítványai közül otthagyták az Úr Jézust. Ez már kemény beszéd nekünk. Mi nem ilyenre gondoltunk. Te túl messze mentél ezzel. És az Úr Jézus végignézte azt, hogy hogyan kritizálják, hogyan fordítnak hátat, és mennek el tőle. Az Úr Jézus tudta, hogy ez így kell történjen. Mert azok, akik igazán esznek ebből a kenyérből, azoknak van életük. És azt mondta, aki nem eszi az én testem, nem iszza az én vérem, abban nincs élet. Azok csak úgy tesznek, mintha élnek lelkileg. Azok csak úgy tesznek, mintha keresztények lennének, de ők nem igazából azok. Az nem az élet, amit ők élnek. Azt is mondja a Biblia, hogy az Isten ígéje olyan, mint a tükör, ami számunkra. Ma délután odaállhatunk ezzel a tükör elé. És a tükör megmutatja azt, hogy néz ki a mi lelkünk. Ahogy a fizikai tükör megmutatja a testünket, hogy nézünk ki, a Biblia viszont megmutatja a belső lényünket, az énünk, a lelkünket, lelki életünket. Vajon ma este mit mutat ez a kép? Mit mutat nekem, mit mutat neked? Hogy állsz az élet kenyerével? Tied már. Táplálkozol ebből. Mennyei kenyérre van szükséged? Mostanában már mi is odafigyelünk, hogy mit eszünk, vagy mit veszünk meg. Néha az interneten is terjednek ezek az információk, hogy például a margarint miből készítik, és nem akarom sorolni, és elég végigolvasni, hogy mi minden tartalmaz egy-egy élelem, vagy élelem készítmény, vagy nem is tej, hanem tejszerű ital, vagy tejszerű készítmény, mi minden tartalmaz. Még azt is megnézzük, hogy melyik országban gyártották, az sem mindegy, ugye? Olyan apró betűvel ír, tegnap voltam egy boltban, és nagyon akartam látni, hogy hol készült, és olyan apró betűvel írta, hogy most már kell szemüveg. Azt láttam, hogy B betűvel kezdődik. Az elején gondoltam Belgium, de aztán rájöttem, hogy Bulgária, nem Belgium. Megnézzük, hogy hol készült, mert nem adjuk ki a pénzünket akármire. És ha már tudjuk, akkor megtehetjük, akkor vigyázunk arra, hogy mit eszünk. Szeretném azt most végül megkérdezni. Az a lelki táplálék, amit fogyasztasz, mit ír rajta? Készült a mennyországban. A mennyből jött, mennyei eledellel, vagy a lelked megelégszik azzal, amit ez a földi élet kínál, ez a világ kínál. Te döntesz. Mit mond a tükör? Isten segítsen meg, hogy ha tükör előtt állunk, akkor tudjunk változtatni is az életünkön.
Thank you.
Köszönjük, Úr Jézus, hogy a mennyből lejöttél azért, hogy életed áldozd mi érettünk, és Te igazán kenyér lettél a mi számunkra. Köszönjük, hogy megismerhettük azt az életet, ami csak egyedül benned van, és ez az igazi kereszténység. Köszönjük, hogy minket is feltámasztottál most a bűneinkből, a bűneink sötétségéből, de majd azon a napon örök örömre fogsz feltámasztani bennünket, amikor eljössz. Urunk, megvalljuk és szégyenkezünk előtted, hogy sokszor hiányzik a rendszeresség, a következetesség belőlünk, és megelégszünk kevesebbel. Urunk, kérünk, hogy Te elevenítsd meg bennünket. Adj lelki éhséget és szomjúságot újból mi belénk, hogy ne teljen el egy nap sem úgy, hogy ne táplálkozzunk, és ne legyünk veled élő közösségben. Kérlek, hogy ilyen szempontból elevenítsd meg, és újítsd meg mindannyiunk lelki életét. Imádkozunk azért is, hogy segíts meg, hogy fel tudjunk kínálni téged az embereknek, akik körülöttünk élnek, tudjunk beszélni rólad, és hívni az éhezőket te hozzád, aki meg tudod őket igazán elégíteni. Kérünk, bocsáss el a te kegyelmeddel és szereteteddel minket. Erősíts és bátoríts minket a következő héten, hogy hitünket meg tudjuk élni és megvalani téged mindenki előtt. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Az Úr Jézus nevéért. Amen.